Egy, az utolsó mondatot felolvasni. Talán így teljes a mai ige szakasz is. Tehát az 5:10-től. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Mivel tehát ismerik az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertünk is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérjünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Az előző fejezet részben Pál a mennyei hajlékról beszél és arról az ítélő székről, amely előtt minden embernek meg kell állnia. És azt is leírja itt az utolsó versben, a 10. versben, hogy ugye mindannyiunknak meg kell állni ítélő széke előtt, és mindenkinek meg kell állni Krisztus ítélő széke előtt, és mindenki megkapja azt, amit megérdemel. De milyen csodálatos az, amikor arról beszél Pál, hogy leplezetlenül kell Isten ítélőszéke elé kerülnünk, ott megállnunk, akkor minden hívő tudhatja azt, hogy Jézus Krisztusban el van rejtve az ő élete. Az a fajta leplezetlenség, ami azt jelenti, hogy minden felszínre kerül. Mindaz igazándiból a motivációját tekintve felszínre kerül, mit miért cselekedett az ember, és ezt fogja Isten megítélni, ezt fogja Krisztus megítélni. Hogy mit miért tett? Krisztusért tette, az ő szeretetért tette, vagy pedig a saját gondolkodása alapján, saját érdekből tette. Tehát helyére fog kerülni minden, és minden Isten mércéjével kerül meg ítélésre. És amikor erről beszél Pál, akkor úgy gondolom, hogy egyfajta felelősséget is hangsúlyoz. Egyfajta olyan felelősséget hangsúlyoz, amit talán úgy lehetne összefoglalni, hogy mit tesz az ember, mit tesz az hívő azzal a fajta kegyelemmel, amit kapott, mit tesz az ember azzal az új élettel, amit Krisztusban számára az Atya elkészített, és amit ő megragadott. Mit tesz ezzel? És ez a fajta kérdéssel szembesíti a korintusiakat is, és talán a mai ige szakaszt én úgy tudnám összefoglalni, hogy nem egyfajta teológiai értekezésről beszél itt Pál, bár nagyon súlyos és fontos dolgokat összegez. Arra figyelmeztet itt Pál, hogy mire kötelez, és mire akar felszabadítani, amit Krisztus Jézusban kaptunk. Tehát mire kötelez, és mire akar felszabadítani mindaz, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Tehát, mint hogyha azt is mondaná, hogy miért és kinek engedelmes kedve tesszük, amit teszünk. Vagy éppen úgy is mondhatnánk, hogy Pál miért és kinek engedelmes kedve tette azt, amit tett. Ennek az első ige szakasznak talán központi gondolata Isten szorongató szeretete. És ez a szeretet úgy gondolom, hogy az a fajta motivációs tényező, vagy nem kerülhető ki. Nem kerülhető ki két okból sem. Egyrészt abból, mert ez a szeretet, ez teljesen más szeretet, mint ami az ember és ember között van, amit a világban az ember megtapasztalhat. Mert ez a szeretet annyiszor hallottuk már, és annyiszor mondjuk, de újra és újra jó ezt tudatosítani bennünk. Ez egy agapéi szeretet, amely Istentől jött, amely önzetlen szeretet. És olyan fajta szeretet, amely nem kiérdemelt, de mégiscsak felénk irányuló szeretet. És ennek a hatása az, ami igazándiból Pál életében is, és a korintusiak életében is meg kell, hogy nyilvánuljon. Világosságra kell, hogy jöjjön. Pál figyelmezteti őket arra, hogy mindenki, amikor Isten ítélőszék elé kerül, akkor ott kiderülnek az indítékok, kiderülnek az, hogy mit miért teszünk. És ő mindegy saját magát hozza elénk példaként, amikor azt mondja, hogy az, amit tesz, az Úr félelméért teszi. És itt a félelmem szó alatt én úgy gondolom, hogy nem a rettegést kell érteni. Nem retteg Istentől, hanem sokkal inkább tudatában van annak a lehetőségnek és annak a felelősségnek, amivel Isten őt elhívta. És ugye ez számomra is az első olyan gondolat, ami meghatározza ebben az ige szakaszban. De az én életem és mindannyiunk élete is egy ilyen élet kell, hogy legyen, ami Isten félelmében, az Úr félelmében kell, hogy megnyilvánuljon. És ez a félelem, még egyszer mondom, nem a rettegésnek a félelme, hanem inkább a tudatosságnak a kijelentése. Hogy tudatos életet élek. Hogy olyan fajta életet élek, amivel tudom azt, hogy minden cselekedetem, minden gondolatom egyrészt az Úr előtt van, másrészt pedig megítéltetik olyan szempontból, hogy kiért vagy miért teszem. Pál, amikor saját magát ajánlja újra itt a korintusiaknak, akkor nem arról van szó, hogy saját magát szeretné megint egy olyan fajta piedesztrálra állítani, amivel egy önigazságot szeretne elérni. Tehát újra és újra elmondja ugyanazokat a dolgokat azért, hogy szinte egy mantraként, hogy a korintusiak elhiggyék, hogy ő aztán Istennek a követe. Nem. Ő sokkal inkább erre a felelősségre appellál, sokkal inkább ezt a felelősséget hozza a korintusiak elé, és a felelősségből való cselekedetet. Azt mondja Pál, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Mit jelentett ez az ő életében? Tudjuk, hogy mekkora fordulatot vett az ő élete. Tudjuk, hogy mekkora fordulat, hogy honnét jött, és hová lett, hová ment. Abból a fajta düktől, öldöklő, hamis vallásosságból Krisztus hogyan szólította meg, és hogyan fordult át az ő élete, és hogyan értette meg, hogy Krisztus szorongató szeretete sokkal, de sokkal fontosabb, és sokkal, de sokkal nagyobb motiváló tényező, mint az ő elgondolása, az ő vallásossága. Krisztus szorongató szeretete. Mire indította Pált? Arra indította, hogy vallást tegyen Jézus Krisztusról, az evangéliumról, nem csak a korintusiaknak, hanem nagyon sok az akkori földközi-tenger medencében lévő városban. Erre indította őt. Ez volt az a szorongató szeretetnek a megnyilvánulása, a kiteljesedése, amit ő tett. És úgy gondolom, hogy amikor Pál a szorongató szeretetről beszél, Krisztus szorongató szeretetéről beszél, akkor itt egy túlcsorduló szeretetről beszélünk. Túlcsordult Isten szeretete. Mit is jelent ez? Talán hozzuk ide Jézus Krisztusnak az életét. Amikor többek között arról olvasunk, hogy kiűzte a templomból a pénzváltókat. Vagy éppen arról olvasunk, hogy keményen megfeddette a farizeusokat. Akkor talán valaki arra gondolt, hogy hát ez a szeretet akkor mégiscsak egy olyan fajta szeretet volt, ami
valakihez szólt, valakihez nem, valaki ki akar zárni, valakit meg akar találni, holott nem erről van szó. Jézus Krisztus szeretete egy túlcsorduló szeretet volt, és ez abban mutatta meg, hogy ő mindenkiért meghalt a kereszten. Nem csak azokért halt meg, akik elfogadták az ő szavát. Nem csak azokért halt meg, akik megértették Isten hívását, hanem a bűnösökért is meghalt. Minden emberért meghalt. És amikor minden emberért meghalt, akkor ez a határtalan, túlcsorduló és mérték nélküli és nem mérő szeretetet látjuk Jézus Krisztus kereszthalálában. És Pál ezt a fajta határtalan, túlcsorduló szeretetet érezte meg a saját életében is. Azzal érezte meg, hogy megértette, hogy ő is bűnös volt, de ez a túlcsorduló szeretet nem a bűnének a mélységét, nem a bűnének a nagyságát hoz volt mérve, hanem egyszerűen ahhoz, hogy ő elveszett ember volt, és az Isten őt is Krisztuson keresztül megérintette, átformálta, újjászült. Milyen ez a túlcsorduló szeretet? A mi életünkben is ott lehet ez a túlcsorduló szeretet, és ott is van, hogy annyit kapok, hogy nekem már sok. Annyit kapok, hogy túlcsordul rajtam. Annyit kapok, hogy mások felé tovább folyik. Az Ószövetségben van egy történet, bevallom őszintén, most nem kerestem ki a pontos helyet, de ha vagy a Királyok könyve, vagy a Krónikák könyvében van, amikor arról van szó, hogy amikor jött a babiloni hadsereg, akkor a király parancsot adott arra, hogy a forrásokat tömjék el. A vízforrásokat tömjék el. Miért? Hát nagyon egyszerű volt a magyarázat, azért, hogy ugye az ellenség ne találjon vizet. Az ellenségnek legyen olyan alapvető életeleme, mint a víz, ami szükséges ahhoz, hogy ő tovább menjen, hogy tovább tudjon harcolni. És ha a túlcsorduló szeretetről beszélünk, akkor ez a fajta hasonlat jutott az én, tehát ez a fajta hasonlat jutott eszembe, hogy milyen az én életem, hogy milyen a mi életünk, és milyen volt Pál élete. Azt látjuk Pál életében, hogy ezt a túlcsorduló szeretetet, ezt próbálta volna eltönni, ezeket a forrásokat, amiből jött igazándiból. Jézus Krisztus szeretetét próbálta volna eltönni, magának megtartani? Nem. Hanem kinyitotta, hogy magába folyjon és tovább. És úgy gondolom, hogy amikor a túlcsorduló szeretetről beszélünk, és arról, hogy Krisztus mennyire akar minket átformálni, és mit is jelent az, hogy ő meghalt mindenkiért, értem is. És mit is jelent az, hogy ne önmagamnak éljek, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt, akkor talán ezzel szeretném a testvéreknek egy kicsikét bemutatni. De ez a túlcsorduló szeretetet, ezt hagyom-e az életemben kiteljesedni, ezt a forrást el akarom-e tömni, el akarom-e dugaszolni, vagy pedig hagyom, hogy minél bővebben folyjon, meg akarom ismerni, ki akarom tágítani ennek a forrásnak a felszínre jövő helyét, hogy minél többet igyak belőle, és minél többet tovább tudjuk adni mások számára is. Pál apostol, amikor azt mondja itt magáról, hogy nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre. Én úgy gondolom, hogy erről beszél. Erre akarja a korintusiakat is eszméltetni, hogy emberek, én nem magamat akarom ajánlani, hanem azt a fajta lehetőséget, hogy ti is ilyen túlcsorduló szeretettel tudjatok Jézus Krisztushoz fordulni. Hogy ez a túlcsorduló szeretet, ez bennetek is teljesen kiteljesedhessen. Ez az én utam, ez az, amit én vittem elétek. És mit tesz még hozzá? Azt tesz még hozzá, hogy ő nem látszatként adja a korintusiak elé ezt, hanem azt mondja, ami a szívében van. Azt mondja, ami szívében van. Ezzel van az ő szíve is tele. És ez egy nagy figyelmeztetés számomra is, hogy mindaz, amit átélek, mindaz, amit megéltem, mindaz, amit kapok, azt látszatként akarom el fölhozni az életemben, hogy hitben megélem, és hitben viszem-e oda mások elé.
Azt mondja itt az ige, hogy egy, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy egy meghalt mindenkért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadott. Krisztus meghalt mindenki helyett. Helyettem is, és helyettetek is, és minden ember helyett. És azért halt meg mindenki érdekében, hogy nekünk életünk lehessen. Ő bűnhődött. Ő bűnhődött azt a jogos büntetést, amit a mi Istentől elszakadt életünk következtében az Istentől érdemelnénk, kaphatnánk, azt ő magára vette. És ezzel felmentést szerzett nekünk. A csiafordításban ez a 15. vers, ami így hangzik, hogy és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ez úgy van, hogy önmaguk éljenek. Talán úgy mondanám, hogy önmaguknak éljenek. Ne önmagukban, hanem önmaguk éljenek. És az önmaguk, úgy gondolom, hogy egyfajta rámutat arra, hogy önzésből él valaki, rámutat arról, hogy magának él valaki, rámutat arról, hogy nem kér segítséget az életének a nehézségébe. És Pál apostol úgy gondolom, hogy erre is akarja korintusiakat figyelmeztetni, hogy ne rendeződjenek vissza. És erre a visszarendeződésre hadd hozzak egy példát. Ha valami új kerül bevezetésre a világban, teljesen mindegy, hogy most milyen területen, ott egyfajta, hogy mondjam, törvényszerűség állítható föl. Ha valami új kerül bevezetésre, akkor biztos az valamiért történik, hogy valami megjobbításként, valaminek a, hogy mondjam, kijavításaként, és hát ugye értelemszerűen, ugye, amikor valami újítás kerül bevezetés, annak vannak haszonélvezői is. Tehát azok, akik ebből az újításból profitálnak, hogy így mondjam. De minden újításnál, minden új bevezetésének van egy második fázisa, az úgynevezett visszarendeződésnek a fázisa. Miért van ez? Mert köszönöm szépen, ez az újdonság, ez nekem jó, hát én elveszem ebből az előnyöket, de nagyon sok esetben a megújításnak van egy olyan másik oldala is, hogy nem csak az előnyöket kell elvennem, hanem a kiteljesedéshez, az újításnak a kiteljesedéséhez nekem is változnom kell. Nekem is változnom kell. És ez nagyon sok esetben ellenállást vált ki. Ellenállást vált ki, mert azt mondjuk, hogy hát, ha már nekem itt változnom kell, akkor ezek az előnyök nem biztos, hogy nekem kellenek. Nem biztos, hogy nekem kellenek. És talán úgy gondolom, hogy Pál apostol valami ilyenre szeretné a korintusiakat is figyelmeztetni, hogy emberek, mindazt, amit Jézus Krisztusban kaptatok, azt elvettétek, annak a gyümölcseit elvettétek. De az, hogy kiteljesedjen bennetek, föl kell ismerni, hogy nem a visszarendeződés felé kell mutatni az életeteknek, hanem a kinyitás felé. És a kinyitás az ott kezdődik, hogy újra és újra ennek az igazságát kell, hogy megéljétek, amit le van írva. Hogy aki Jézus Krisztusban van, annak kötelessége az abból élhet, hogy ne önmagának éljen, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt. Ehhez kapcsolódóan szeretnék egy igét felolvasni a római levélből, a Róma 6-ból, ahol talán ez nagyon jól le van írva, az mit is jelent az, hogy miután Jézus Krisztusban vagyunk, és ő meghalt értem is, és mindannyiunkért, akkor ő érte kell élnünk. Mit is jelent ez? A Róma 6.1-től olvasom. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi? Akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus föltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, hogy mi is új életben járjunk.
ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tehát, aki meghalt a bűnnek, az azt jelenti, hogy Krisztusban új életet is kapott. És ha meghalt a bűnnek, akkor nem lehet azokat a gondolkodásmódokat, azokat a sémákat, azokat az élet felfogást követni, ami addig volt. Minden újjá kell, hogy szeret. Minden újjá kell, hogy teremtődjön. És ennek az első fázisa az, hogy meghaltunk a bűnnek. Meghaltunk a óemberi gondolkodásunknak, meghaltunk annak a fajta szemléletnek, hogy el akarom venni a jót Jézus Krisztusban, de belülről nem akarok igazán változni. Amikor meghaltam a bűnnek, akkor a lehetőségét kaptam meg a teljes változásra. A lehetőségét kaptam meg az új életre, a kiteljesedő új életre. És erre hívja fel, én úgy gondolom, a korintusiaknak a figyelmét Pál apostol. És ez csak úgy megy, hogy Jézus Krisztusért és Jézus Krisztusban akarnak élni. Aztán, hogyha folytatjuk az igét, akkor arról beszél Pál apostol, bocsánat, még egy gondolat erejéig, hadd térjek ide-vissza. Beszéltem Jézus Krisztus szorongató szeretetéről. Beszéltem azt, hogy ez az az éltető erő, ami képes újjáteremteni embert, és képes újra és újra megújulni Jézus Krisztusban. És mindannyiszor, amikor ezt az új embert mi nem akarjuk megerősíteni, akkor Jézus Krisztus szeretetét tagadjuk meg. Az ő szorongató szeretetével szemben állunk. Az ő szorongató szeretete helyett a saját gondolataink győznek. Azt mondja itt a mai második részben az ige, hogy Pál apostol, ha ebben az újban jár, Krisztus szorongató szeretetében jár, ebben az új életben jár, amiben minden máshogy van, minden lehetőségként máshogy van, akkor ez azt is jelenti, hogy nem test szerint ismeri Krisztust és senkit sem. És az első gondolatom ezzel az igével az volt, hogy hát most akkor mit ír Pál apostol, hogy most nem test szerint ismeri senkit sem. Egészséged, akkor ez azt jelenti, hogy teljesen el kell határolódnunk az emberektől? Mi egy teljesen más világban kell, hogy éljünk? Nem. Nem ezt jelenti a test szerint. Hanem, hogy Jézus szemével látunk, és Jézussal gondolatai lehetnek a mieink. Hogy a másikat Jézus Krisztus szemével látom. Mit is jelent ez? Azt látom benne, amit ő szeretne az ő életében elérni. Azt látom benne, mit akar az ő életében elvégezni. Azt látom benne, hogy ő is arra a szeretet által, az a szeretet által tud kiteljesedni az ő élete, amit csak Jézus Krisztusban kaphat meg az új élete. Ez jelenti az, hogy nem test szerint látja Pál apostol már az embereket, és nem test szerint látja korintusiakat sem. Mert ez a fajta szemlélet, ez a krisztusi szemlélet hatja át az ő életét. Ez az, ami igazándiból motiválja őt a másikkal való kapcsolatban. És ugye itt szinte adja magát az a fajta kérdés, ami az én életemre is, az én saját magam életére is fel kell, hogy tevődjön. Én így látom a másik embert? Én így állok? Nem test szerint, hanem Krisztus szerint látom a másik embert? Bizony-bizony a magam életében azt a választ kell, hogy látnom, nem uram, nagyon sokszor test szerint ítélek, és test szerint látom a másik embert. Nem azt nézem, amit ő akar adni neki, hanem ahogy én gondolom. És ezért is mondja az, hogy aki, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, és a régi elmúlt, és íme új jött létre. És ez az új teremtés, ez képes erre a fajta szemléletre, képes erre a fajta gondolkodásra. És az újról az jutott eszembe, hogy ma, ha körbenézünk, akkor egy fogyasztói társadalomban élünk, és megveszünk valamit, amire szükségünk van, és amikor kihozzuk a boltból, legyen az egy egyszerű konyhai gép, egy barkácseszköz, bármi, egy ruhadarab, egy autó, teljesen mindegy. Az csak addig volt új, amíg elhoztuk. Utána szépen lassan ugye használatba vesszük, viseltes lesz, meglátszik rajta kisebb-nagyobb karcolás, pontosan a használat következtében. Tehát az új csak ideig, óráig új. Előbb-utóbb amortizálódik, használtá válik. De amikor Pál apostol arról beszél, hogy új teremtés az, ha valaki Krisztusban van, akkor egy teljesen más gondolkodással találjuk magunkat szembe. Teljesen más szemléletet szeretne a korintusiaknak átadni. A Krisztusban való élet az nem egy ilyen élet. Hogy elkezdődik valami, és kopik, használódik, egyre kevesebbet ér. A Krisztusban való élet az pont fordítottja ennek. Pont fordítottja kell, hogy legyen. Egyre értékesebb, egyre kiteljesedőbb, egyre többet ér, egyre mélyebb, egyre nagyobb súlya van neki. És az egyre nagyobb súlya van neki, ezt nem csak a magunk számára gondolom, hanem a mások számára. Krisztusban való új élet az azt is jelenti, hogy a mások látják, hogy az én életem nem amortizálódik ő benne, hanem kiteljesedik. És ez az, ami a vágyat ébreszti a másik számára. Jézus Krisztus iránt. A régi elmúlt, íme új jött létre. Olyan új jött létre, ami még egyszer mondom, nem hasonlítható semmi földi dologhoz. Új jött létre. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Mert a Krisztusban lévő élet az ő benne elrejtett élet. És amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus nem csak meghalt értünk a kereszten, hanem feltámadott. Olyan életet kapott az Atyától, ami a miénk is lesz majd. Olyan életet, ami el nem múló élet. Olyan életet, ami az Atyával való közösségen, szeretett közösségen alapszik. Ez teszi az alapját. És ez a fajta szeretett közösségnek mindig van egy forrása, ami képessé teszi az embert arra, hogy ez az új élet, még egyszer mondom, ne zsugorodjon, hanem növekedjön. Mit eredményez ez az új élet, amit Jézus Krisztusban kap az ember? Én úgy gondolom, hogy nem csak azt, hogy örök életet kapunk benne, hanem azt is, hogy ez az új élet, ez az új kapcsolat, ez kihatással van a földi dolgainkra is. Minden abban is meg kellene, hogy újuljon. Minden az szerint, ez szerint át kellene, hogy alakuljon. Mi azt jelenti, hogy ahogy azt vesszük észre, vagy azt látjuk Pál életében is, hogy az az új élet, amit Jézus Krisztusban kapott, az nem csak maga életében teljesedett ki, hanem kihatással volt, pozitív kihatással volt másokra is. És ez kell, hogy jellemezze a mi életünket is. Hogy az az új élet, amit Jézus Krisztusban kaptunk, és a régi elmúlt gyökeres változás történt, ennek az új életnek a pozitív kihatásai, az meg kell, hogy jelenjenek mások életében. Azért kell, hogy megjelenjenek, mert az én életem kihatással van mások életére is. Az új élet az azt is jelenti, hogy mindenkihez Krisztus szerint viszonyulunk. Itt előbb már elmondtam, az új élet, az új teremtés, az azt is jelenti, hogy valóban Krisztus szemében látunk mindenkit. Hadd mondjak erre az új életre két példát az evangéliumokból. Ugyan nem tudjuk ennek az embernek, két embernek a teljes élet történetét. De talán az a rövid életszakasz, amit a Biblia leír, nagyon jól mutatja, hogy ez az új élet, amit Jézus Krisztusban kaptak, az hogyan formálta át az ő életüket, és az átformált élet, ez hogyan lett kihatással másokra. És az egyik Zákeusnak a története. Hát ugye Zákeus, ugye azt mindenki ismeri, kis alacsony vámszedő, fővámszedő volt, és ugye mind a fővámszedők, ugye hát a nép körében, hogy ugye az Izrael népének körében nem éppen a szeretett emberek csoportjába tartozott. Ráadásul apró termetű volt, tehát lehetséges, hogy úgymond egy kisebbségi érzés is volt az ő szívében, ami aztán ugye ezzel a munkával, illetve foglalkozással, hogy fővámszedő volt, lehet, hogy valahol összejött. Tehát amit az ő életéről, az a néhány sorban, amit olvasunk, ki lehet hámozni, az azt jelenti, hogy ő egy viszonylag gonosz ember volt. Egy gonosz ember volt, aki megkárosított embereket, több adót szedett be, saját zsebére dolgozott, és lehet, hogy még egyszer mondom, tehát ennek valahol az a fajta alapja volt, hogy nem szerette az embereket, meg gúnyolták az alacsony területe miatt, nem tudom, de talán valahol érzik a testvérek, hogy egy olyan kép rajzolódik ki Zákeusról, ami nem éppen egy pozitív töltetű. És mit olvasunk erről az Zákeusról? Azt olvasjuk, hogy ugye képes volt fölmászni egy fügefára azért, hogy lássa Jézust. Tehát ott volt a szívében, elfogadta. Elfogadta Jézus hívását, hogy ő már pedig önálló akar ma hogy mondjam, tehát vendégségből, önálló szeretne vendégségbe menni, és nem csak, hogy elfogadta és válaszolt erre a felhívásra, hanem amikor Jézussal találkozott, személyesen beszélt vele, akkor teljesen megváltott az ő élete. Új élet költözött bele. Megértette, hogy ő bűnös, és nem csak azt értette meg, hogy bűnös, hanem ennek az új életnek már ott rögtön Jézus előtt megvoltak a gyümölcsei. De mit mondott? Hogy a vagyona felét, amit gondolom, hát kemény, hogy mondjam, hazugságok és gonoszságok árán szedte össze, kizsarolt emberektől, annak a felét a szegényeknek adja, és akitől valamit még kizsarolt, tehát többet szedett be, ott a négyszeresét adja vissza. Miből látszik, hogy ez az új élet, ez megfogant? Abból, hogy, és ezt komolyan gondolta, abból, hogy ugye, amikor azt mondja, hogy négyszeresét adja vissza, akkor többet ad vissza, mint amit a törvény előírt ilyen esetben. Többet ad vissza. Az új élet megfogant, és az új életnek rögtön van gyümölcse. És ő ebben az új teremtésben gondolkodik, és ebben az új teremtésben gondolkodva cselekszik is. A másik talán Nikodémusnak a története. Nikodémus történetét mindenki ismeri. A vallásos főember, aki igaz és tiszta az ő népe között, és nem is arra szeretném tenni a hangsúlyt, amit Jézus mond neki, hogy újjá kell születni, és ugye ennek az igazságát, hogy ő megérti, hanem talán az első mondatra, amikor Jézushoz megy, hogy ott kezdődik az ő új emberré válása, amikor azt mondja, hogy Uram, senki nem teheti ezeket a dolgokat, csak aki az Atyától jött, aki az Istentől jött. Itt kezdődik ennek a fölismerése, hogy az ő vallásossága, az ő igazsága, az ő tisztasága, amit ugye a többi főember is aláírt, az semmi. Az semmi. Az nem elég ahhoz, hogy Jézussal szorosabb kapcsolatba kerüljön. Nem elég ahhoz, hogy az Isten kegyelmét megragadjuk. Talán ez a két példa jól mutatja azt, hogy mit is jelent az, amikor valaki Jézus Krisztusban új ember lesz, új teremtés, és a régi az teljesen elmúlt, és új jött létre. És ez az új, ez egyértelműen Jézus Krisztusnak az érdeme. Jézus Krisztusért van ez. Jézus Krisztusért kapjuk. És
Akkor, amikor valaki új teremtés lesz, akkor nem csak ennek az előnyeit veszi el, hanem azt az oldalt is magára kell, hogy vállalni, magára kell vállalnia, amire Pál apostol itt figyelmezteti a korintusiakat. Miről is van itt szó? Azt mondja, hogy ez az új teremtés által Jézus Krisztusban Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát nem csak új teremtésként élhetünk, szemlélhetjük ennek az áldásos hatásait, hanem egy szolgálatról is beszél itt Pál apostol. A békéltetés szolgálatának a továbbadásáról beszél itt Pál apostol. És arról is beszél, hogy tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert az, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És számomra ebből az ige szakaszból az volt a lényeges, hogy béküljetek meg az Istennel, és ezt a békességet, a békesség evangéliumát, ezt adjátok tovább. És tudjuk azt, hogy ha azt a példát szeretném idehozni a testvérek elé még, hogy mit is jelent az, hogy egy országnak van egy nagykövete vagy követe. Először is ugye azt jelenti, hogy a diplomáciában az, hogy valaki nagykövet legyen, ezt hozzáteszem a írott vagy íratlan szabályok szerint van így, persze ettől vannak biztos kivételek, de az írott és íratlan szabályok szerint, hogyha valaki nagykövet akar lenni, akkor az egy tanulási folyamaton megy végig. Valahol elkezdi a diplomáciai munkát, és akkor szépen lassan halad fölfelé a ranglétrán, és egyszer csak elérkezik oda, hogy az érdemei miatt, a tudása miatt, a tapasztalata miatt kinevezik nagykövetté. És milyen csodálatos az, hogy itt Pál apostol arra figyelmezteti korintusiakat és minket is, hogy a békéltetés szolgálatában milyen követek vagyunk. Azzal, hogy új életet kaptuk, Jézus Krisztus kinevezett minket az ő követévé, az ő országának a követévé. És az is ilyenkor az emberben fölmerül, hogy Uram, hát én képes vagyok erre? Hát én nem jártam végig még ezt a létát, nem érzem magam képesre erre a feladatra. De amikor arról beszél az ige, hogy új teremtés az, ami létrejött, akkor azt is jelenti, hogy ezzel az új teremtésben Jézus Krisztus által megkapjuk azt a fajta bölcsességet, megkapjuk azt a fajta ismeretet, megkapjuk azt a fajta látást, ami képessé tesz minket arra, hogy ezt a követ funkciót betöltsük. És mit is csinál egy nagy követ? Hát képviseli az anyaországnak a szellemiségét. Képviseli az anyaországot egy másik országban. Gondoskodik esetleg abban a másik országban az anyaországnak az állampolgárairól. Tehát sok rétű az ő feladata. De mi alapján ítélik meg ezt a követet ebben az országban, ahol őt kinevezték? Mi alapján? Két dolog alapján. Az, hogy az anyaország milyen, és az, hogy ő mit tesz. Mit tesz, hogy mennyire képvisel mindazt, amit ugye az anyaország van ő látott, amit elsajátított, amit maga élte. Tehát a követnek ez a két nagyon fontos, hogy mondjam, megítélése. És amikor arról beszél Pál apostol, hogy béküljetek meg az Istennel, és használjátok föl azt a fajta megbékéltetést, amit saját magatok életében megértettetek, akkor arra is felhívja a korintusiakat, hogy ezt a békét, amit megértettetek, magatévá tettetek, és az életetekben látható, ezt vigyétek a másik elé, és ez alapján tudnak igazán megítélni benneteket. Amiről András is beszélt, hogy milyen fontos az, hogy belül megkaptuk azt a fajta békességet, amely békességet Krisztus nem úgy adja, hogyan a világ adja. Nem ideig, óráig van, hanem belül való békesség. És ez a belülről való békesség, ez látható kell, hogy legyen az életünkben, és ha látható az életünkben, akkor az azt jelenti, hogy
hogy mások számára is elérhető, mások számára is megérthető, mások számára is követhető. Tehát tudjuk képviselni azt, amire követségként vagy követként elhívást kaptunk. Aztán nagyon fontos az, hogy mire hívott el minket az Úr? A béké, hogy arra, hogy ezt a békéltetés szolgálatát adjuk tovább. Azt, hogy ahogyan minket megbékéltetett az Atya Jézus Krisztus által önmagával, ezt a fajta békéltetést, ezt fölvállaljuk. Miért fontos ez? Mert azt látjuk, hogy szüksége van a világnak erre a békéltetésre. Mert ha körbenézünk, akkor azt veszük észre, hogy a világban nincsen béke. Nincsen béke. De akkor tudjuk a békéltetés szolgálatát elvégezni, hogyha a mi szívünkben viszont béke van. És a mi szívünkben akkor lesz béke, hogyha ebben az új emberben akarunk járni. Ha ebben az új emberben, Krisztusban akarunk kiteljesedni, ha Krisztust akarjuk egyre jobban megismerni, ha egyre jobban átadjuk magunkat ő neki, akkor lesz igazándiból béke a szívünkben. Hadd hozzak még egy igét a testvérek elé, mégpedig az 1 Timóteusból. Az 1 Timóteus 6-ból. Mit mond Pál apostol Timóteusnak? Hogyan végezze ezt a békéltetés szolgálatát? Hogyan mutassa meg azt a fajta békét, amit egyedül Jézus Krisztusban tud megkapni az ember, és ő benne tudja kiteljesíteni. Itt a 6. fejezetben azt olvassa, azt javasolja, azt tanácsolja Timóteusnak az 1 Timóteus 6.3-tól. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfúvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ez az egyik, amitől óvja Pál apostol Timóteust. A másik pedig ugyanebben a fejezet részben, a 6. verstől, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedése, mert semmit sem hoztunk ki a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romblásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Aztán van itt még a tovább olvasva, amit tanácsol Timóteusnak, te pedig Isten embere, kerüld ezeket, amikről előbb szó volt. Tehát a tévtanítókat, az egészséges beszédnél, az egészséges tanításnál, magyarul Krisztus igénél maradjon meg az ember, és ne a világban keresse a boldogulást, ne a pénzben keresse a megoldást, mert ez csak kísértéssel jár. Tehát ezeket kerülje, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szerint lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, és ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással és sok tanú előtt. Tehát ezt tanácsolja még Pál apostol, hogy törekedjen igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szerint lelkűségre. Ez mind olyan érték, ami valóban, ha ott van a szívünkben, akkor a békéltetés szolgálatát tudjuk közvetíteni. Akkor hitelesen tudjuk Krisztust vinni a másik ember elé. És van még egy nagyon fontos dolog itt a 12. fejezetben. Ahogy Pál apostol is mindezt, amit a korintusiaknak leír, ez nem elméletben éli meg, hanem gyakorlatban éli meg. Nagyon fontos, amire itt Pál apostol, a Timóteust is hívja itt a 12. versben. Harcold meg a hit nemes harcát. Hogy ezt mind hitben megharcolva kell csak, lehet igazándiból elérni. Hitben megharcolva kell csak, lehet csak igazándiból mások elérni. Nem elméletben, hanem gyakorlatban. Még egy gondolat a követhez. Miért fontos az, hogy ezt a békéltetés szolgálatát fölvállaljuk? Miért fontos az, hogy Jézus Krisztusban újra és újra megtaláljuk a békességnek az útját? Ő benne keressük ezt a fajta utat? Azért, mert az ő országa az egy nem látható ország. Amikor arról beszélünk, hogy a nagykövet, tehát az anyaországból küldik egy idegen országba, akkor a mi esetünkben ez azt jelenti, hogy Isten országa az nem látható ország. De tudjuk azt, hogy Isten országa bennünk van. Bennünk van. Tehát Isten országa bennünk lesz látható mások számára is. És ez csak akkor válik igazsággá, és csak akkor válik, hogy mondjam, akkor teljesedhet ki a mi életünkben, ha mi újra és újra azt, amit itt Pál apostol leír, abban mi hitben meggyökerezünk, és hitben megerősödünk. Hogy ahogy Jézus Krisztus győzött a bűn fölött, hogy amikor mi átadtuk az életünket, és új teremtés jött létre, Krisztusban elrejtett élet, akkor mi is az óemberi természetünk fölött győzelmet arattunk. És minden nap lehetőség van ennek a győzelemből élni. És amikor ebből a győzelemből élünk, legyőzzük a saját magunk gondolkodását, kívánását, önzését, szeretetlenségét, akkor tudjuk igazándiból képviselni Krisztust, akkor tud igazándiból Krisztus a szívünkben növekedni, akkor tud az ő országa mi életünkben visszatükröződni. És az a csodálatos testvérek, hogy ahogy Pál apostol is azt értettem meg ebből az ige szakaszból, hogy nem azért adja magát a korintusiak elé, mert egyszerűen csak példát akar mutatni, hanem az ő életüket is ezáltal akarja kiteljesíteni. Azáltal akarja kiteljesíteni, ami lehetőségként ott van minden ember életében, a hívő életében is ott van. Ez a fajta kiteljesedés, ez a bűn fölötti győzelem. Itt nem arról van szó, ezt is valahogy most kezdem megérteni, nem arról van szó, hogy a bűnt, mint egy mummust kell az embernek újra és újra félelemként keresni az életében. A másik oldalt, a győzelmet, a győzelemhez kell ragaszkodni. A győzelmet kell, a győzelem lehetőségét kell újra és újra az embernek maga elé hozni. Ez sokkal fontosabb. Mert hogyha tudjuk, hogy győztes úrunk van, akkor nem azzal törődünk, hogy a bűn erősebb nálunk, hanem a győzelemnek az igazságát és a győzelemnek az erejét tudjuk magunkra venni minden. Adja az Úr, hogy amik itt le vannak írva, Krisztus szorongató szeretete, az új élet, az új életben való járás, a békéltetés szolgálata, ez mind élően ott lehessen mindannyiunk életében napunkban. Amen.